Ez az ígehirdetés elhangzott 1991. március 30-án. A témával az a férfi, aki az Úr nevében isteni megbízatásból szól, isteni küldetéssel kell, hogy rendelkezzen. Isten megbízásából ígét hirdet Frank testvér. Hálás vagyok Istennek, hogy együtt átélhetjük ezt a napot. És hiszem, hogy ez a nap mindannyiunk számára döntő jelentőségű lesz, nem csak egy bizonyos időre, hanem az örökké valóságra nézve is. Feltételezem, hogy mindannyian hiszünk Istenben, és azt is feltételezem, hogy hisszük, hogy a Szentírás Isten igéje. Nem csupán Isten igéjéről tanúságot tenni, ahogyan egyes teológusok fogalmaznak, hanem hogy Isten ígéje az, amely szól hozzánk, amely Isten részéről kötelező érvényű számunkra mindabban, amit hiszünk és tanítunk, és amire és amiben reménységünket helyeztük. Hallottuk a rövid bevezető ígeversekben, és én is szeretném röviden összefoglalni. Nem csupán az a fontos, hogy Istenről beszéljünk, talán még filozófáljunk is, hogy a vallásról, sőt a kereszténységről beszéljünk, mindez nem elég. Nekünk kapcsolatba kell kerülnünk Istennel. Egyé kell válnunk vele, be kell illeszkednünk az ő tervébe, és részeseivé kell válnunk az ő üdvösségi eseménysorozatának, amely most a végéhez közeledik. Ma délelőtt, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves barátaim, bizonyára hallani fognak néhány dolgot, amit még nem hallottak. De hozzá kell tenni, hogy minden dolog valaha mindenki számára először vált ismerté, vagy jutott el hozzánk. Fontos az lenne, hogy az, ami elő van adva, igaz legyen. És csak akkor igaz, ha Istentől származik. Vissza van igazolva az ígében, akkor igaz. A próbatétel vagy a mérce, mércéje mindannak, amit hiszünk és tanítunk, természetesen a Szentírás. És amennyiben ma, és ez nem megítélés, nem kritika, amennyiben ma a kereszténységre tekintünk, vagy kereszténység keretén belül, vele tekintünk, akkor körülbelül 310 vallás felekezet van egyesítve a világegyházak testületi tanácsában. Amennyiben betekintünk az egész világba, nagy vallás felekezetekkel találkozunk. Ott van a buddhizmus, hinduk, van a konfíciós, van ki tudja még mi minden, és mindannyian azt állítják, hogy üdvözítik az embereket, és megmutatják nekik a helyes útat. Nem úgy beszélek erről, mint aki csak hallottam róla, hanem pontosan 104 országban missziós munkát végeztem. Bizonyos tapasztalatokat szereztem, amelyeket nem mindenki szerezhet nap, mint nap meg. Így tehát bizonyossággal, és elmondhatom néhány dolgot saját tapasztalatból. És azzal szeretném kezdeni, hogy először is meg kell ismernünk Istent és Isten tervét az emberiséggel. Tehát fel kell ismernünk. Másodszor pedig alkalmaznunk kell magunkat ebben az isteni tervben, az ő ígéje szerint. Mivel csak egy isteni kinyilatkoztatás létezik a mi üdvösségünkre, komolyan kell vennünk ezt az isteni kinyilatkoztatást a Krisztusban, és minden más egyebet elfelejtenünk. Csak ott találkozhatunk Istennel, ahol Isten személyesen kinyilatkoztatta magát az emberiségnek a Földön. Ha Isten nem leplezte volna magát le Jézus Krisztusban a mi üdvösségünkre, akkor valahol máshol kellene keresnünk őt. Viszont ha, és ezt elhisszük, Krisztusban leleplezte magát a mi üdvösségünkre, akkor nincs más út, nincs más igazság, nincs más cél sem. Akkor minden tőle származik, és minden visszavezet hozzá, minden dolgok forrásához. Nos, ma nem fogunk politikával foglalkozni. Jól lehet a 7000. látásmód című közleményünkben, amelyet néhányan közületek elolvastak, néhány dolgot bejelentettünk, például, hogy az emberiség történelmének legnagyobb esemény előtt állunk a 6. és a 7. évezred közötti átmenet során. Néhány főbb pontot, ha így fogalmazhatjuk, itt papírra vetettünk. A fő gondolat azonban az, hogy valóban kapcsolatba kerüljünk azzal, bizalmas kapcsolatba, amit Isten végzett, amit jelenleg cselekszik, végez, és hogy hogyan fogja röviden tökéletesíteni az ő művét az ő gyülekezetével. Ami az időbeosztást illeti, az viszonylag egyszerű. Csak a bibliai időbeosztást kell szemügyre venni. Ott körülbelül 2000 év van nyilván tartva Ádámtól Ábrahámig, aztán ismét körülbelül 2000 év van nyilván tartva Ábrahámtól Krisztusig, és most a következő 2000 éves korszak végén élünk. Egy újabb 2000 éves folyamat előtt állunk. Összességében tehát ez röviden 6000 évet jelent. A 2. Péter 3. fejezetének 9. illetve 8. versében azt olvassuk, hogy Isten előtt egy nap annyi, mint számunkra 1000 év. És Isten 6 nap alatt teremtette a világot, és a 7. napon megpihent minden fáradozásától és munkájától. És a jelenések 20. fejezete szerint a 7. évezred lesz Jézus Krisztus 1000 éves békebirodalma és királysága ezen a földön. Tehát messziről sem találgatunk, hanem Isten ígéje és a korszakunk jelei alapján egy valódi megbizonyosodásunk van afelől, hogy a végidőben élünk, és nem csak ennyi, hanem a végidők végén. És az Úr visszajövetele valóban nagyon közel van. És önöknek, tisztelt hölgyeim és uraim, meg kell, hogy értsenek bennünket abban, hogy nem egy nagy mosolyjal tartunk egy rendezvényt, mint időtöltést, egy kis kerettel és némi hangulattal, amit mi magunk teremtenénk, hanem szent komolysággal Isten ígéjének hirdetéséről van szó, amelytől örök sorsunk függ. Ezzel a szent komolysággal fogunk hozzá az íge előterjesztéséhez és megtekintéséhez. Aztán mielőtt megnéznénk a filmet, vagyis egy videófelvételt, amiről már most el kell mondanom, hogy a felvétel már sok évvel ezelőtt készült, több mint 30 éve, és hogy akkoriban ez az iparág még csak a kezdetekben járt. és éppen ezért a fekete-fehér minőség ráadásul nagyon gyenge. De nem a minőség a lényeg, hanem az, amit ott látni és hallani fogunk, de erről aztán még szó lesz, amikor néhány fotót és magyarázatot is bemutatok. Először is szeretnék felolvasni néhány bibliai szakaszokat, és röviden hivatkozni rájuk, mert az emberek szavai elmúlnak, de Isten ígéje örökkévalóan megmarad, fennáll. Első Péter második fejezet, az utolsó két vers. Első Péter második fejezet, a 24. és a 25. vers. Ő maga vitte fel a mi bűneinket a fára az ő testével, azért, hogy mi bűnöktől szabaddá legyünk téve, az igazságosságnak éljünk. Az ő sebei által meggyógyultatok, meglettetek gyógyítva. Mert ti tévelyektetek, mint a juhok. Most pedig megtértetek a lelketek pásztorához és őrzőjéhez. Az igazság érdekében ki kell emelni, hogy a természetes ember nem képes sem megérteni, sem rendszerezni a szellemi és isteni dolgokat. Amikor az Úr Jézus a János 3-ból azt mondta, nektek újjá kell születnetek, különben nem láthatjátok meg az Isten országát. Pontosan tudta, mit mondott ezzel. Azt mondta, hogy ami a húsból születik, az hús. Ami pedig a szellemből születik, az szellem. Az embernek először is egy személyes, üdvösségi élményre van szüksége Istennel, át kell élnie egy valódi megtérést az Úrhoz, meg kell újulnia és újjá kell születnie, hogy így a Szent Szellem által hozzáférése legyen a Szent Szellem által ihletett és közvetett ígéhez. Amennyiben az értelmünkkel közelítünk az isteni tartalomhoz, az nem fog sikerülni. Pál apostol azt írja a korintusiaknak, hogy a szellem mindent kinyomoz, vagy kutat, még az Istenség mélységeit is. A János levelen 14. és 16. fejezetében utalással van a mi Urunk arra, hogy eljön a vigasztaló, a Szent Szellem, aki elvezet minket minden igazságra. Bár meglennénk most ajándékozva azzal, hogy mindannyian felemelünk egy sóhajt imádságban Istenhez, és a szívünkben így mondjuk, Uram, küldd el a te Szent Szellemedet, és tárd fel nekem a te Szellemed által azt az ígét, ami most hirdetve van. Higgyék el nekem, az értelemnek megvan a maga területe, korlátozott területe. Minden tudásunknak, ismeretünknek, sőt a tudománynak is megvan a maga helye, de amennyiben az isteni és a szellemi dolgokról van szó, akkor szükségünk van Istenre, aki segít nekünk. Akkor szükségünk van a Szent Szellemre, aki bevezet bennünket a drága és szent ígébe. Két bibliai hely, az egyik a János evangéliumából, amelyből kitűnik, vagy előtűnik, hogy aki Istentől lett elküldve, az Isten ígéjét szólja. János evangélium a 3. fejezet, a 34. vers. Mert az, aki Istentől lett elküldve, az Isten igéjét beszéli vagy szólja. Nagyon lényeges. Egy ember, aki az Úr nevében isteni megbízatásból szól, egy isteni küldetéssel kell, hogy rendelkezzen. A János Evangélium a 20. fejezetében, ami Urunk, az ő feltámadása után így szól azokhoz, akiket elküld. János Evangélium a 20. fejezet, a 21. vers. Azután ismét így szólt hozzájuk, békesség legyen veletek. Ahogyan az Atya engem elküldött, úgy küldelek el én titeket. És ehhez hozzátesszük az első János leveléből a 4. fejezetének 6. versét. Első János, 4. fejezete, 6. versét. Mi pedig Istenből vagyunk. Aki ismeri Istent, az hallgat ránk. Aki nem Istenből való, az nem hallgat ránk. Ebből ismerjük fel az igazság szellemét és a megtévesztés szellemét. Voltak Istennek emberei a Földön, akik nem önmaguk határozták el és küldték el magukat, hanem akiket Isten bízott meg és küldött el. Ilyenekről beszél a mi Urunk, amikor azt mondja, hogy aki titeket hallgat, az engem hallgat, és aki titeket befogad, az engem fogad be. Ennyire komolyan kell vennünk a dolgot Istennel. Ha a János evangéliumának első fejezetében olvassuk, azt olvassuk, hogy egy Isten által küldött ember fellépett, vagy megjelent, akkor nagy örömünkre szolgál, de ebből ma már nincs semmi hasznunk. Nekünk ma tudomásul kell vennünk, mit tett Isten a mi napjainkban. Ma szükségünk van arra, az Isten és szellemi orientációra, és azt csak akkor kapjuk meg, ha ismerjük azokat az ígéreteket, amelyek a mi időnkre vonatkoznak. A János Evangélium első fejezet, 6. verse. Fellépett egy ember, akit Isten küldött, a neve János volt. Ez azért jött, hogy tanúságot tegyen a világosságról, hogy mindannyian hitre jussanak ő általa. Már itt azonnal azt mondhatnánk, szeretet Istenem, tehát nem ott voltak az írástudók, a farizeusok és a saduceusok, a papok és a főpapok, ott voltak a vallási társaságok, és te egyszerűen azt mondod, hogy itt fel kell lépjen ez az egyetlen ember, és hogy mindannyian általa jussanak hitre. Továbbá mi azt mondanánk, szeretet Istenem, hol van itt az igazság? Hát nem lehet itt szavazással dönteni, nem dönthet a többség. Csak hogy mégis úgy van Isten országában, egyedül Isten hozza meg a döntést. És ezt egyszerűen tiszteletben kell tartanunk. És én hálás vagyok neki ezért. Képzeljétek csak el, ha szavazni lehetne, ha a demokráciát be lehetne vonni Isten országába. Micsoda egy káosz lenne az eredmény. Nem. Isten elküldte korán és későn is az ő férfiait, és üdvösen boldogok mindazok az emberek, akik a maguk idejében felismerték ezt az isteni küldetést, és befogadták a hozzájuk intézett ígét, hogy így kapcsolatba és összhangba kerüljenek Istennel és az ő végzéseivel, és ezzel igazat adjanak Istennek, és az ő oldalára álljanak. Nekem hihetetlenül tetszik ez a kijelentés, hogy fellépett egy ember, egy Isten által küldött ember. Mikiás próféta napjaiban sok próféta volt. Akháb mindannyiukat magához hivatta, és Jósafát meghallgatta, amit jövendülték, ők maguk jövendültek, ugye? Az egyik, Zedékiás, még szarvat is készített magának, és így szólt. Így szól az Úr, így, ezen a módon fogod elűzni az ellenségeidet, és győzelmet fogsz aratni. És azután mégis azt mondja ez az ember, Jósafát, Júda királya, nincs még egy embered, akit még megkérdezhetnénk, aki Istentől kifolyólag válaszolhatna nekünk? Akháb így szólt, neked nem elég a 400, hiszen mind jövendőlt már. Igaz, hogy van még egy, de ő nem tartozik a mi társaságunkhoz, és amikor ő megszólal, amikor az jövendől, akkor azonnal szembesülök az ítélettel. Józsefát mégis azt mondja, hivasd ide ezt az embert. Hogy rövidre fogjam a történetet, a különbség a 400 és az 1 között az volt, hogy a 400 Izrael népének prófétái voltak, azaz 1 pedig Isten prófétája volt, aki egyszerűen azt mondta, csak azt fogom közölni veletek, amit Isten kinyilatkoztat nekem, azaz feltár nekem. Ezek Isten emberei, akik nem kerülnek mások befolyása alá, és ezek a befolyások néha nagyon vallásosak lehetnek. Én már részt vettem karizmatikus összejöveteleken, különösen egyszer Berlinben, ahol az emberek valóban belemerülnek valamilyen lelkesedésbe, amiből alig tudnak kilábalni. Ma nem a légkör a lényeg, amelyet mi magunk is befolyásolhatunk zenebonával és sok más dologgal. Ma az a fontos, hogy szembenézzünk az isteni befolyással, és hogy a Szent Szellem ugyanaz az ihletése szálljon le ránk. És hogy azután még bátorságunk is legyen az árral szemben úszni, mert ez mindig is így volt. Hogy ezt az ígét tovább is fejtsem, a következő gondolatot szeretném használni. Megjelent vagy fellépett egy Isten által küldött ember, akinek a neve János volt, és ő azért jelent meg, vagy lépett fel, hogy tanúságot tegyen a világosságról, hogy mindannyian általa hitre jussanak. Nos, számunkra ismert a tarzusi Saul megtérésének története. Mi Pál apostol néven ismerjük. Most szeretném felolvasni, mi lett neki mondva az apostolok cselekedetei 26. fejezet 15. versétől. Én így feleltem, ki vagy te, Uram? Az Úr pedig így felelt. Én vagyok Jézus, akit te üldözöl. Mégis most állj fel, és térj magadhoz, állj lábra, mert azért jelentem meg neked, hogy szolgámmá és tanúmmá tegyelek mindazért, amit láttál tőlem, és mindazért, amit még meg fogok mutatni neked. És meg foglak menteni téged Izrael népétől és a pogányoktól, akikhez el akarlak küldeni téged. Te légy az, aki megnyitod a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra, a sátán hatalmából pedig Istenhez térjenek, hogy bűnbocsánatot nyerjenek, és örökséget kapjanak azok között, akik hitük által megszentelődtek én bennem. Itt is azt lehetne mondani, szeretet Uram, ez mind szép és jó. Te most kijelölsz, meghatározol egy embert, és azt mondod neki, Te legyél az, aki megnyitod a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra, a sátán hatalmából pedig Istenhez térjenek meg. Szeretteim, tisztelt hölgyeim és uraim! Isten országában egy isteni rend uralkodik, és amennyiben voltak emberek, olyan emberek, akiknek kiváltságuk volt közvetlenül hallani az Úr hangját, Isten megvilágosításában részesülni, ők azok a férfiak, akik az ígét hirdetik, amely isteni világossággá válik, és akiket arra használ fel Isten, hogy másoknak is közelebb hozzák Isten világosságát. Ehhez szeretnék felolvasni egy részt a 2 Péter leveléből. Gyorsan átmegyünk a pontokon. Biztosak lehetnek benne, hogy nem fogjuk túllépni az időt. Talán az első hely a Péter leveléből lesz. Mégpedig a 2. Péter első fejezet 19. versen. És annál szilárdabban áll előttünk a prófétai szó, amelyet birtokolunk. És ti jól teszitek, ha odafigyeltek erre, mert egy, vagy mint egy sötét helyen világító fényre. Ha a 119. Zsoltárban azt olvassuk, hogy a te ígéd a lábam lámpás, a lábam lámpása, ezt közel 800 millió keresztény olvassa az egész nagyvilágon. És mégis, mindannyian a saját útjukat járják, ha csak Isten nem leplezi le magát nekik, és az ő ígéjét, és az ő akaratát. Nem akarom kiítélkezni, de természetünknél fogva mindannyian tévedésben vagyunk. Természetünknél fogva mindannyian bűnben és vétben születtünk erre a világra. És ha csak el nem fogadjuk a megváltást Krisztusban, személyesen az Istennel való megbékélést, amely Krisztusban történt, a Golgotai kereszten, nem kerülünk egy személyes kapcsolatba és közösségbe Istennel, és így nem születünk újjá fiaivá és leányaivá Istennek egy élő reménységre. Egyszerűen nagyon fontos, hogy ne csak tanítást kapjunk Isten országáról és Istenről, hanem hogy Istenből szülessünk meg. Hogy valóban joggal elmondhassuk, mi atyánk, aki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ha valaki mégis azt állítja, hogy mindannyian Isten gyermekei vagyunk, és önök tisztelt hölgyeim és uraim ismerik az idő szellemét, még a Vatikánban is jönnek-mennek a vallási vezetők, nemrég mindannyian Fatimában voltak, ugye, ahol állítólag sok jelenség történt. Ott voltak a hinduk, ott voltak a muszlimok, minden képviselt, minden kiképviseltette magát. És ma valóban a kor szellemével van dolgunk, amikor azt mondják, hogy csak egy Istenünk van, mindannyian Isten gyermekei vagyunk, és így össze akarnak egyeztetni mindent. Csak hogy Isten gyermekei azok lehetnek, akik ismerik és tudják, hogy Isten az ő atyjuk. Nem minden gyermek az országban a ti gyermeketek. Azok a gyermekek, akik ti nemzettetek. Azoknál ti vagytok az igazi apák. És így van ez a szellemi területen is. Nekünk Isten ígéjének magján és a Szent Szellem által kellett nemzve lennünk. Jézus Krisztusról, Isten fiáról ez van írva. Te vagy az én fiam, ma nemzettelek téged. Így áll a 2. Zsoltárban és az apostolok cselekedete 13. fejezetében. Ugyanezt nekünk is el kell tudnunk mondani, mert ő a rómaiakhoz írt levél 8. fejezetének 29. verse szerint sok testvér közül az első szülött. Ő benne alapította meg Isten az új isteni származásúak nemzetségét, és ezt egyszerűen tisztelnünk kell, és kegyelemből át kell élnünk, hogy befogadjuk magunkba az íge isteni magját, és felolvashatom önöknek azért, hogy tisztában legyenek azzal, hogy ez így van megírva a Bibliában is, és nem csak mondani szokás, hanem közvetlenül felolvasom, mégpedig az első Péter első fejezetének 23. és 24. versét. Hiszen ti nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá. Mégpedig az élő és örökké megmarandó Isten ígéje által. Ezt meg kellett tapasztalnunk. Ez a szükségszerűség, ami Urunk azt mondja, bizony valószerűen azt mondom neked, ha valaki nem születik újjá, nem láthatja meg az Isten országát. És a tragédia mégis abban áll, ne haragudjon rám senki, de a saját fülemmel hallottam, hogy a temetőben azt mondják, az Úrnak tetszett, hogy testvérünket magához vegye a dicsőségbe. És azután pedig azt hallottam később, hogy ez a testvér mégsem a dicsőségbe kötött ki, hanem valahol a tisztító tűzben. És hogy ott viséket kell olvasni azért, hogy a dolog egy kicsit gyorsabban menjen, ugye? Ezt senki sem teheti meg én velem. Amennyiben Isten üdvössége attól függne, amit a méltóságok vagy az állami tisztviselők tehetnek, hol lennének mi mindannyian. Az üdvösség egyedül Istentől jön, és aki üdvözülni akar, forduljon el minden intézménytől, és forduljon Istenhez, mert csak tőle jön a segítség és a szabadítás. Minden más olcsó vígasz, amely örök csalódáshoz vezet. Talán azt mondják, ennek az embernek porosz vére van. Nem, ez nem szükséges. Amennyiben itt lennék, tisztelt hölgyeim és uraim, és azt mondanám önöknek, ami néha talán egy kicsit csábít is, ahogy Pál apostol írja, ami után viszket egy kicsit a fül, ahogy Pál apostol írja 2 Timóteus 4-ben, hogy az utolsó napokban az emberek elfordulnak az igazságtól, és tanítót tanítóra halmoznak maguknak, akik azt hirdetik nekik, amit szívesen hallanak. És Pál apostol azt írja a Galatákhoz írt levél első fejezetének 10. versében. Ha még mindig az embereknek akarnék tetszeni, akkor egyáltalán nem lennék Krisztus szolgája. És amennyiben valaki, és ma nem akarok semmit sem mondani önmagamról, de mégsem állnék itt, ha nem hallottam volna közvetlenül az Úr hangját, és ha nem kaptam volna egy megbízatást az ő ígének hirdetésére. De, ahogy előzőleg is mondtam, erre nem szeretnék részletesebben kitérni. Miről van szó ma? Ma arról van szó, hogy felismerjük, hogy a jelenlegi világrend, a civilizáció, ahogyan ismerjük, valóban a végén áll. És ehhez nem kell pánikot keltenünk, hanem csak el kell olvasnunk a Máté 24. fejezetét, a Lukács 17. fejezetét, a Lukács 21. fejezetét, az evangélium különböző részeit, egészen a Biblia utolsó könyvéig. Aztán nagyon világosan felismerjük, hogy most az utolsó napokban élünk. És amikor az Úr a végidőkről beszélt, és felvetette az idők jeleit, azt mondta, ha mindezt látjátok, hogy megtörténik, Emeljétek fel a fejeteket, mert tudjátok, hogy közeledik a megváltásotok. Ma ez már nem találgatás. Ma ez csak egy csodálatos, szép, harmonikusan összeállított dolog a végidőben, ahol az egyik esemény illeszkedik a másikhoz, és a dolgok a maguk útján haladnak. Hogy valóban felemelhetjük a fejünket, mert tudjuk, hogy közeledik a megváltásunk. Amint itt bevezetőként elhangzott, úgy nagyon röviden, de mégis nagyon-nagyon sokat mondóan, hogy azok a dolgok, amelyeket Isten tett, el vannak titkolva nyilvánosság elől, hogy egyáltalán nem veszik őket tudomásul sem. Erről én is beszámolhatok. És ha visszatekintünk a mi urunk napjaira, akkor a vallási vezetők voltak azok, akik azt mondták a népnek, ti is hisztek benne, hiszen csak a köznép fut utána. A felsőbbrendűek közül senki sem hisz benne. El kell képzelni, hogy olyan sokáig várták őt, a mesiást, a szabadítót, és amikor eljött, azt mondták, hogy nem akarjuk, hogy ez uralkodjon felettünk. Teljesen félreértették őt és az ő szolgálatát, pedig amennyiben dr. Larkin jól számolt, Krisztus első eljövetelekor az Ótestamentumból 109 profécia szó szerint beteljesedett. Ennek ellenére az akkori tanítók és professzorok Isten figyelembevétele nélkül tanítottak, Isten figyelembevétele nélkül énekeltek, Isten figyelembevétele nélkül prédikáltak, és minden szolgálat Isten figyelembevétele nélkül zajlott. És ez volt a tragédia. Ha valaki azt mondja, ateista vagyok, most rendben, legyen. De ha az emberek azt állítják, hogy hívők, és aztán elmennek Isten cselekedetei figyelembevétele mellett, és egyesek ezzel még nem is elégednek meg, hanem lábbal tapossák, nevetségessé teszik, a sátánnak tulajdonítják, mint annak idején, a mi urunk napjaiban. Ők azzal érvelték, ez a Belzebub, a sátán van benne, és a sátánnal szövetkezik, és úgy végez mindez. Képzeljétek csak el, Isten fia, aki megmutatta az ő hatalmát az ő népe között. A Szentírás szerint Betlehemben született, ahogy a Mikeás 5. fejezetének első versében meg van írva, szenvedett Poncius Pilátus alatt, és aki elolvassa Ézsás 53. fejezetét, annak ott van az egész leírás a Gecsemánétól a Golgotáig. Aki elolvassa a 22. Zsoltárt, ott ez áll, kezemet és lábaimat átszúrták, és a ruhámért sorsot vetettek. Én Istenem, miért hagytál engem? Minden meg volt írva a prófétákban, az első ígérettől kezdve, a Mózes első könyve 3. fejezetének 15. versétől Isten magjáról, aki a nőn keresztül el fog jönni, hogy a kígyó fejét széttapossa, a Malakiás 3. fejezetének első verséig. És az Úr el fog jönni az ő templomába, váratlanul, meglepetésszerűen, a szövetség angyal, akire vártok, akire vágytok. És ott voltak a mennyei seregek, dicsőítették és magasztalták Istent. Betlehem egész környéke megvilágosodott az éjszaka kellős közepén. És mi volt Csak azért, mert nem a legfőbb méltóságoktól jött, és nem fentről földi értelemben, hanem fentről Isten értelemben ismerté lett téve, és az embereknek nem volt elég. A pásztorok oda rohantak, hogy imádják a Jézus gyermeket, mert azt mondták nekik, hogy ma született meg nektek a Krisztus, az Úr, a Dávid városában. Menjetek el oda, és meg fogjátok őt látni. Oda mentek, és megtalálták. Csak ezért említettem ezt meg, hogy kiemeljem, hogy ma már lehetséges visszatekinteni a múltra, és azt mondani, én Istenem, meg lehet ezt ragadni, hogy így reagáltak akkor az emberek. Ma visszatekintve azt mondhatjuk, ez nem volt helyes, fel kellett volna ismerniük. De mi a helyzet velünk? Felismertük-e mi szolgál a mi békességünkre? Felismertük-e mi, hogy Isten össze akar gyűjteni minket, hogy kinyilatkoztassa magát nekünk, és közhírré tegye az ez időre szóló ígéreteket? Hadd térjünk rá azokra a bibliai idézetekre, amelyek a végidőkről szólnak, az Úr napjáról, amely eljön, és égni fog, mint a kemence. És hogy az Úrnak eme nagy és félelmetes napja előtt, amely el fog jönni, érvényes a következő ígéret. Ime, figyelem! Elküldöm nektek Iést a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak eme nagy és félelmetes napja. Isten ígéjében megvannak az ígéretek, egészen addig, amíg az idő az örökké valóságba torkollik. A mi korszakunkra vonatkozóan is. És ahogyan Isten elküldött egy embert, hogy előkészítse az útat, hogy a nép szívét egybehangolja, összhangba hozza az ígével, úgy szükséges volt, hogy ezekben az utolsó napokban közvetlen Babilonból, amelyben a kereszténység található, egy kihívás történjen. És mi egyértelműen Isten oldalára állhassunk, anélkül, hogy új keveredésbe bocsátkoznánk. Ezt a pontot is, tisztelt hölgyeim és uraim, szeretném kiemelni. Az emberek mindig keveredni akarnak. Így volt ez a Noé napjaiban is. Isten fiai meglátták az emberek leányainak szépségét, és a keveredés már is megtörtént a Sét és a Káin leszármazottai között. Mózes idejében Bálám volt az, aki Moábnak azt a tanácsot adta, hogy keveredjenek össze egymással. Ma is pontosan így van. Mindegy, hogy mit hisznek és tanítanak, hatalmas keveredés folyik az egész világegyház testületi tanács legfelső szintjéig. És azt mondják, hogy mindenki hihet, amit akar, fontos az, hogy összefogjunk. Nekem ma nincs időm erre részletesebben kitérni, de írásban még elő fogjuk tárni, hogy mit jelent az, mit hoz magával, amennyiben hátat fordítunk az Úrnak, és részt veszünk mindezen keveredésekben. Hadd térjünk rá a lényegre, mert az idő nagyon siet. Felolvasom az Apostolok Cselekedetei 3. fejezetének 19. versétől 21. versig. Így tartsatok hát bűnbánatot, és térjetek meg, hogy bűneitek meg legyenek bocsájtva. Hogy az Úr színe elől elérkezzen a felüldés ideje, és elküldhesse nektek azt a Jézust, akit elrendelt a felkentnek. Őt azonban be kell fogadnia az égnek mindaddig, amíg el nem jönnek azok az idők, amikor helyreáll mindaz, vagy amelyben helyreáll mindaz, amit Isten a szent prófétái száján keresztül az ősidők óta bejelentett. Szánjatok rá időt, hogy imádkozva nyugodtan otthon újra elolvassátok ezt a szövegszakaszt, és meg fogjátok állapítani, hogy egyértelműen kiderül belőle, hogy Krisztus a mennyben marad és vár, amíg minden isteni rendbe lesz állítva, amíg vissza lesz, visszakerül minden az isteni rendben, a megfelelő helyére, amíg véget ér az űrzavar, és az Úr újra felépítheti, összefoghatja, összefűzheti, megállhatja, és ismét áldássá teheti az ügyülekezetét, mert a végnek egyenlőnek kell lennie a kezdettel. Krisztus az alfa és az omega, az első és az utolsó, amilyen volt, olyan most is, és olyan lesz mindörökké. Ennek megvalósításához szükség volt egy ígehirdetésre, hogy figyelmünket arra irányítsa, amit Isten megígért. A Malakiás próféta utolsó fejezetének utolsó verseiben ott áll megírva, majdnem kívülről tudjuk, ugye, a 23. verset. Vegyétek félre érthetetlenül tudomásul, hogy elküldöm nektek Ijést a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és rettenetes napja, félelmetes napja. Ijés Isten embere volt. Ő fellépett, és hatalmas hangon kiáltott. Meddig akartok még két lábon sántikálni, amennyiben Baál az Isten, kövessétek őt? De ha az Úr az Isten, úgy szolgáljátok őt. Ki ne ismerni a Kármel-hegy történetét? Szükséges, hogy ezekben az utolsó napokban végbe menjen az isteni elválasztás a világosság és a sötétség között, az igazság és a csalás, a valóban apostoli új szövetségi hirdetés, és mindazon hagyományok között, amelyeket az évszázadok során kitaláltak és bevezettek. Ma, és ezt nem nagy hangon mondom, hanem nagy belső fájdalommal, egy Krisztustól elszakadt kereszténységgel van dolgunk manapság. Külsőleg meg van őrizve ugyan a színlelés, énekelve van, zenélve van, gyertyákat gyújtanak, a legkülönbözőbb imádságok vannak felmondva, szenteket és egyéneket hívnak segítségül, igaz, hogy ők nem hallják, de én sem tehetek róla. Annyi mindent tesznek ezen a területen, és tudjátok, miért történik ez? Az emberek üdvözülni akarnak, üdvözülni szeretnének. Helyén valóan akarnak eljárni, vagy azt gondoljátok, hogy valaki azért lesz pap vagy apáca, mert nem akarja belülről, vagy nem hisz benne, nincs meggyőződve róla. Mindenki meg van győződve arról, amit tesz. De legyünk őszinték. Vajon a saját elképzelésünk szerint üdvözülhetünk-e? Vajon mindenki eldöntheti, hogy milyennek kell lennie Isten útja? Nem, és ezt nem tehetjük meg. Nekünk szembesülnünk kell Istennel, és meg kell értenünk, hogy csak egyetlen egy valaki mondhatta el. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem jön az Atyához, csak is én általam. És a Szentírás világosan is egyértelműen tanítja, hogy csak egy Isten van, és csak egy közben járó Isten is az emberek között, és ez az ember Jézus Krisztus, csak egy közben járó. És az úgynevezett kereszténységben létezik egy egész sereg közben járó. De ki tud igazán közben járni, hiszen csak az, aki a Golgotán, a kereszten az ő életét adta érettünk. Csak ő, aki értünk emberré lett, és itt feltárul az Isten szentség titka, a mi megváltónknak, valóban mindkettőnek kellett lennie, emberré kellett lennie, vagyis ebbe a világba kellett megszületnie, testében halandóvá kellett válnia, pellenkába kellett legyen bujolálva, jászolba kellett fektetni, növekednie kellett, mint minden más gyermek a földön. Csak hogy ő több volt, mint egy ember. Embernek kellett lennie, hogy meghalhasson, hogy szenvedhessen, hogy együtt érezhessen velük. De Isten kellett legyen ahhoz, hogy legyőzze a halált, a poklot, és elvenni a halál hatalmát, elvenni a hatalmat az ördögtől. Azok az emberek, akik meghaltak, mind a halál birodalmában, a holtak világában voltak. Az Úr testben meghalt ugyan, szellemében azonban lement a fogságban lévő szellemekhez, és hirdette nekik az ígét. Harmadnapon pedig feltámadt a halálból, legyőzte a halált, a poklot és az ördögöt, és így szólt Jánoshoz. A Pátmos szigetén én élek, és ti is élni fogtok. Halleluja! Az ő feltámadása garantálja az én feltámadásomat, az ő golgotai győzelme, mindannyiunk győzelme, akik hiszünk a megváltóban és a megvalósult megváltásban. Bocsássanak meg nekem, ha ennyire meghatódok, hiszen nem egy előadást akarok itt tartani, hanem prédikálni szeretnék. És hogy ez hogyan néz ki, azt el tudjátok képzelni. Mélyen érintve vagyok mindeme helyzetektől, dolgoktól. Amennyiben egy ember átélte azt, amit hirdett, ha az ígének egy részévé vált, akkor az nem az értelemből fakadó előadás, hanem egy olyan dolog, amelyet Isten közvetít, hogy másokat is meghívjon és bevonjon az ő tervében. Hadd tartsuk szem előtt. Isten úgy döntött, hogy a Földön semmit sem tesz, ami az ő üdvösséggel kapcsolatos tervéhez kapcsolódik, mindaddig, amíg titkát fel nem tárja valamelyik szolgájának és prófétájának. Felolvasom nektek az Ámos 3. fejezetének 7. verséből. Itt le van írva az Ámos 3. 7. verse. Nem, Isten az Úr nem tesz semmit anélkül, hogy előbb kine nyilatkoztatta volna az ő tanács határozatát az ő szolgájának, a prófétáknak. Minden időkben, amennyiben különleges dolgok történtek itt ezen a földön, Isten elküldte az ő szolgáit és prófétáit. Volt neki egy Ábrahámja, egy Mózesse, egy Noéja, egy Illése. Voltak az ő szolgái és prófétái, akiket mindig is elküldhetett. És ahogy előzőleg már utaltunk rá, és röviden el is olvastuk az Ótestamentumból, az Új Szövetségbe való átmenetkor elküldte Keresztelő Jánost. A Lukács 16.16-ban megvan írva, hogy a törvény és a proféták Jánosik voltak, és attól kezdve hirdettetik az Isten országa, és akik erőszakot alkalmaznak, azok erőszakkal betörnek oda. Az első Korintus 4. fejezetének első versében ez áll. Mindenki tartson minket Krisztus szolgáinak és Isten titkai ügykezelőinek. Ebben a helyzetben azonban elvárják a kezelőktől, hogy hűségeseknek bizonyuljanak. Még két bibliai idézet, amely igazolja ezt a gondolatmenetet, ezt az isteni tényállást. Efézus 3. fejezete, 4. verse. Ebből, ha elolvassátok, felismerhetitek a Krisztus titkával való bízalmamat, amely a korábbi korszakokban élő embereknek nem lett nyilvánvalóvá téve, úgy, ahogyan most a szent apostoloknak és prófétáknak fel lett tárva. Nem az írás tudóknak, nem azoknak, akik már mindent is jobban, mindig is mindent jobban tudtak, tudnak, hanem az ő szent apostolainak és prófétáinak. Az apostol szó jelentése egy küldött. De nem akármilyen küldött, hanem az Úr küldötte. A Péter levelében hasonlókat olvasunk, mégpedig a második Péter, harmadik fejezetének második versében. Azért, hogy megőrizzétek a szent proféták által korábban elmondott szavakat, és ami Urunk és megváltunk parancsát, amelyet apostolaitok közöltek veletek. Istennek van egy terve. Isten a kezdetektől fogva kialakította és meghatározta a dolgokat. Az ő országában azt tesz, amit akar, és nem mindenki más, amit akar. És minden embernek, aki részt akar venni abban, amit Isten a Földön cselekszik, és aki örökké vele akarja tölteni az üdvösséget, a dicsőséget, azoknak fel kell ismernie itt ezen a földön őt, és az emberiséggel kapcsolatos tervét is. Be kell illeszkedniük ebben, meg kell tapasztalniuk Isten, és közösségben kell lenniük vele, hogy részesülhessenek abban, amit cselekszik. Még egy íg a Jelenések könyvéből, az első fejezetből az első két vers. Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, amelyben Isten részesítette őt, hogy szolgáinak megmutassa, mi fog hamarosan megtörténni, és az ő angyalainak küldetésével, jelek és csodák által kinyilatkoztatta szolgájának Jánosnak, és ő most tanúságot tesz Isten ígéjéről és Jézus Krisztus tanúságáról, mindarról, amit látott. Itt a Pátmos szigetén sem voltak sokan. Ez az egy is elég volt. Istennek egyetlen egy embere Isten kezében, mint Isten szócsöve elég, ha csak az emberiség hajlandó lenne ráhallgatni és meghallgatná őt. Nincs semmi szükségünk ezer hírnökökre, akiket figyelmen kívül hagyunk. Egy Isten szolgája az isteni ígeüzenettel elég, ha meghallgatjuk, hiszünk neki, befogadjuk, és aszerint cselekszünk. Hadd térjünk most arra, amit Isten a mi napjainkban tett. És kérem Önöket, legalább igazolják nekem, hogy nem vagyok annyira ostoba, hogy bármilyen káprázat után rohanjak. Én személyesen meggyőződtem azokról a dolgokról, amelyeket továbbadok, és ez nekem külsőleg is nagyon fontos. Nem adnék tovább semmit, csak azért, mert mások mondták, másoktól hallottam. Nekem meg kell győződnöm Isten és az ő ígéjéből, meg kell vizsgálnom, és tudnom kell, hogy igaz. Ahogy előzőleg utaltam rá, és ahogy olvastuk is, az Úr el akart küldeni valakit hasonlóan Illéshez, mielőtt eljön az Úr nagy és félelmetes napja. Nem tudom felolvasni a bibliai idézeteket, mint te idézhetem őket. A 2 Péter 3. 10. verse. Viszont el fog jönni az Úr napja tűzzel égve, mint a kemence, és így tovább. Azon a napon az elemek lengoló tűzben megolvadnak és felbomlanak. Most nincs idők erre kitérni. Erről sok bibliai idézet van. Ézsás 13, Jóel 3 és Jóel 4, valamint sok bibliai idézet az Ótestamentumban és az Új Szövetségben. Pál apostol azt ír az első Tesalonikaihoz írt levél 5. fejezetében. Senkinek sem kell tudnia arról a napról és óráról, mert az Úr napja úgy jön el, mint a tolva éjszaka. De mielőtt eljön az Úrnak ez a napja, amely úgy fog égni, mint egy kemence, Ahogyan Malakiás, Ír és Péter, Ézsás, valamint a próféták és az apostolok általában, és különösen a Jelenések könyvében, mielőtt eljön ez a nap, Isten még egyszer tenni akart valamit. El akarta küldeni a felüdülés idejét, mindent visszaállítani a helyes állapotába, mindent isteni rendbe hozni a gyülekezetben, és ahogy Illés próféta összegyűjtötte a 12 követ Izrael népének 12 törzse alapján, és felépítette az Úr oltárát, úgy kell most is tenni a 12 apostol tanításával, pontosan úgy, ahogy az ős kereszténységben hirdetve lett és gyakorlatba is megvalósult, úgy kell most hirdetni és cselekedni. El kell szakadnunk minden hagyománytól és szokástól, és meg kell tisztulnunk Isten ígéje vízfürdőjében, hogy ne ingereljük Isten féltékenységre és haragja, hanem álljunk meg előtte, álljunk a rendelkezésére. Hadd mutassam be önöknek ezt az Isten emberét, akit személyesen is pontosan 10 évig ismertem, akiről legyen az 21 vagy 22 levelet még be is fűztem, akivel egy autóban utaztam, egy asztalnál ettem, és akit összejöveteleken láttam és megtapasztaltam Európában és az Egyesült Államokban. Ennek az embernek a neve William Branham. Ahogy annak idején létezett egy pálapostól és mások, úgy volt ezekben a napokban is egy ember. Hamarosan mutatok önöknek fényképeket is. 1933. június 11-én Jeffersonville városában, Indiánában ez az ember megtartotta az első evangelizációs összejövetelt, mint újjanon avatott baptista prédikátor. Több százan tértek meg, és az utolsó délelőtti összejövetel után az Ohio folyóhoz ment, Ohio, talán körülbelül 14 óra volt délután, amikor éppen azon volt, hogy a 70. embert megkeresztelje. Körülbelül 4000 ember volt a parton, és körülbelül 300 akart megkeresztelkedni. És amikor éppen azon volt, hogy a 17. szemét megkeresztelje, így imádkozott Istenhez. Uram, ahogy én a vízben keresztelek, úgy keresztelj meg Te engem szent szellemmel is tűzzel. És abban a pillanatban egy ragyogó fény tört át a mélyen elterülő felhő rétegen át, minden jelenlévő számára láthatóan, mind a hívők, mind a hitetlenek számára, mindenki számára láthatóan át a felhő rétegen ott maradt, megállt fölötte, és egy hatalmas hang megszólalt. Ahogyan keresztelő János el lett küldve Krisztus első eljövetele előtt, úgy leszel te is elküldve egy ige üzenettel, amely Krisztus második eljövetelét fogja megelőzni. Magától érthetődik, hogy nincs más isteni ige üzenet, csak a Szentírás. Isten ígéje mindig Isten ígéje marad és lesz. Tehát arról volt szó, hogy az összes eltemetett igazságot, az elveszett dolgokat újra a gyertyatartóra legyenek állítva, újra hirdetve legyenek, újra hozzáférhetővé legyenek téve az embereknek. És Isten szemmel láthatóan hitelesítette ezt az embert. Aztán elérkezett az a valóban egyedülálló nap, 1946. májusra, amikor az Úr angyala eljött hozzá, és közvetlenül megbízta őt. Amint tudjátok, a második világháború után az egész, vagy legalábbis a félvilág romokban hevert, különösen Európa. És 1946. májusában történt, körülbelül 23 óra akkor. Istennek ez az embere egy nagyon szegény férfi volt a Kentucky hegyekből, akinek még saját cipője sem volt. Azokban a napokban minden drága és hiánycikk volt. És az úrangyala, akit leírt, és aki egy világosságban jött le, teljes méretében látta, szakál nélkül, tiszta arcú, súlya becslések szerint körülbelül 200 font volt, és Branham testvér leírja a magasságát, nem volt szandája, mezitláb volt, volt egy kis komplexusra, nem sötét bérű, hanem olyan volt, amilyenek mi vagyunk, amikor a nap lebarnított bennünket. Egy kis olajat kenünk magunkra, pontosan így írta le ő. És ez az úrangyal azt mondja neki, ne félj, Isten jelenlétéből lettem hozzád küldve, hogy átadjak neked egy megbízatást. Királyokért és fejedelmekért fogsz imádkozni, imádságaid meghallgattatásra találnak, még a rák sem fog tudni ellenállni neked. Isten úgy szabta, úgy intézte, hogy ez az ember a betegekért imádkozzon, nem azokért, nem olyan betegekért, akiknek hasfájásuk van, hasuk púpja fáj, vagy bármilyen olyan betegségük van, ami jön-megy, hanem vakokért, nyomorékokért, némákért, süketekért imádkozott. Én magam láttam, ahogy a születésüktől fogva vakok visszakapták szemük világát, saját szemeimmel láttam nagyszerű csodákat és jeleket. Gyakran sírtam, mint egy kisgyermek, annyira el voltam ragadtatva attól, hogy tanúja lehettem annak, ahogy Isten jelenléte, Isten ereje által spontán a helyszínen bizonyult. Erre nem is szeretnék részletesebben kitérni, mert közeledik az idő, pár perc múlva ugyanis vetítve lesz a film kivonat. Ez itt egy 1950. januárjában készült felvételt a fénnyel a feje felett. Úgy történt tehát, hogy Branham testvér a nagy Houston Coliseumban prédikált. És ott volt egy baptista, Dr. Best nevű prédikátor, és ez az ember ellentmondott mindennek, és azt mondja, az, ami az apostolok cselekedeteiben áll írva, és az megtörtént, az már nem érvényes ma. Az akkor volt, ma már nem lehet, gyógyulások már nincsenek, és így tovább, és így tovább. És lám, Dr. Bosworth is ott volt, az az ember, akit én is személyesen ismerek, aki aztán 1000 fős közönség előtt vitába szállt ezzel a Dr. Bestel. És a legvégén Branham testvér lejött a karzatról, ahol helyet foglalt volt azelőtt. És ott voltak a hivatásos fotósok, Mr. Ayers és Mr. Kipperman, a texasi Houstonban található Douglas stúdióból, akik rendelésére a Houston Chronicle napilaptól készítették a felvételeket, hogy aztán másnap tudósíthassanak ezekről az összejövetelekről és a vitákról. És íme meglást, amikor Branham testvér előrelépett, csak néhány szót ejtett ki ajkáról, és nagyjából ezt mondta. Amennyiben Isten az, aki elküldött engem, akkor ő fog tanúságot tenni mellettem. Nekem nem kell ezt megtennem. És abban a pillanatban ismét kattant a fenyképezőgép, már előtte is sokszor Dr. Bestel és Bosworth testvérrel, most pedig ez a felvétel készült ezzel a fényfelhővel. A filmben szereplő összes többi felvételt semmire sem lett jó, egy sem belőle. Az egész filmből csak egyetlen egy fotó lett jó, és ez az, ami itt van előttünk. Éjfélkor a fotósok felébresztették Branham testvért a szállodai irodában, kihozták az ágyából, és megkérdezték tőle, tudod-e, hogy a fejed felett van ott egy természet feletti fényfelhő? Ő azt mondja, én tudom. Ez nem én érettem történt. Én magam amúgy is elhiszem, hanem ti érettetek történt. Aztán a negatívot átadták doktor, hogy is hívják, ki tudja a nevét hamar, Dr. George J. Lacey-nek, az FBI egyik emberének, aki a kérdéses dokumentumok vizsgálatáért volt felelős. Közzétettük a nyilatkozatát. Ő ezt írta. Egy kettős megvilágítás kizárt. Retusálás nem történt. A fény valójában ott volt, különben a lencse nem tudta volna rögzíteni. Én magam hallottam Branham testvértől, amikor azt mondta, hogy ez a fénykép vagy felvétel Washingtonban van a galériában, az Art galériában, méghozzá abban a galériában, ahol vallási festményeket állítanak ki. És ahogy mondtam, a mentalitásom arra késztetett, hogy a következő repülésem során Washingtonban leszálljak. Egy egész délelőtöt kerestem, és már majdnem feladtam. 11 és 12 óra között volt délelőtt. De aztán mégis bátorságot merítettem, és azt mondtam, nem azért repültél ide, hogy feladd. Az utolsó pillanatban én, Ewald Frank, a Bibliával a kezembe, előttetek, saját szemeimmel láttam ezt a fényképet a washingtoni Art Gallery-ban, talán 2 mérföldre a Fehérháztól, Washington DC-ben. Ez az idősebb úr kinyitott egy fiókot, miután hosszabb ideig beszélgettünk egymással, kinyitotta a fiókot, és aztán azt mondta, Uram, ez a kép nem nyilvános érdeklődésre tart számot, úgy értem, hamarosan egy ilyen fiókba fog landolni. Hogy ez tényleg így történt, azt nem tudom megítélni. Minden esetre Isten az Úr kinyilatkoztatta magát, tanúbizonyságot tett önmagáról, és a kritikusok, a hitetlen emberek kénytelen voltak tanúságot tenni arról, hogy így van. És ezt a következő okból is mondom, amennyiben önök tisztelt hölgyeim és uraim később megnézik a filmet, látják a filmet, hallani fogják, hogy Branham testvér azt mondja, most itt van a fényfelhő. Ezen a férfin, vagy azon a nő, a helyzetnek megfelelően. Amikor Branham testvér a betegekért imádkozott, megvárta, amíg ez a fényfelhő leereszkedett. És amikor ez a fényfelhő egy személy felett megállt, maradt, akkor tudta, hogy Isten most ezzel a személlyel szeretne foglalkozni. Azután látta, ami meg lett mutatva neki, hallotta, ami mondva lett neki, és aztán ki is jelentette, kimondta. Amint egy 20 év alatt történt több ezer eset közül, egyetlen egy eset sem volt, amely téves lett volna. Isten nagy emberé, Demos Shakarian, a Full Gospel Businessman nemzetközi elnöke, aki Branham testvér különleges barátja is volt. Egy napon ez a Demos Shakarian lány testvére nagyon-nagyon beteg volt, és az emberek mégis profétáltak, a pünkösdiek. Sion lánya, ne félj, nem fogsz meghalni, meg fogsz gyógyulni. Branham testvér látja ezt a Florence Shakarian nevű hölgyet, lát egy órát, látta, hogy az óra 1:45-nél megállt, és látta, hogy ez a hölgy meghalt. Meghalva látta, vagyis halottan fekve az ágyában. Demos Shakarian odament hozzá, és megkérdezte tőle, mi fog történni. Az összes proféta azt jövendöli, hogy Sion lánya élni fog. Branham testvér így szól, Démos, régi barátok vagyunk, el kell mondanom neked, hogy a húgod vagy lány testvéred nem fog meggyógyulni. Meg fog halni azon a bizonyos napon, ebben, abban az időpontban, amit láttam. És így is történt. Én magam személyesen is megismerkedtem ezzel az emberrel, Démos Sekeriennel, szóltam a Full Gospel Businessmenben társaságában, a Los Angeles-i Clifton kafeteriában. Ismerem az összes életrajzokat. De ebben most nem menjünk bele részletesebben. Isten felhasználta Branham testvért a második világháború után, amikor a teljes evangélium épp úgy romokban hevert, mint itt Európa fele. Isten felhasználta ezt az embert arra, hogy hatalmas csodák és jelek kíséretében megkezdődjön az íge hirdetés. És amennyiben elolvassátok a nagy evangélisták történetét, akiket én is személyesen ismerek, akkor nem találtok 1949-nél korábbi kezdetet. 1964-ben, 47-ben, 48-ban csak egy valaki volt Isten embere, és ez William Branham volt. Aztán színpadra került Roberts, Osborne, Tommy Hicks, Billy Graham, aztán jöttek sorba mindannyian, és most már több százat ismerek, aki később fellépett. Isten azonban ezt az egyszerű embert, akit Isten elhivatással megjutalmazott, felhasználta arra, hogy áttörést eredményezzen a teljes evangélium szintjén. És nem William Branham volt az, hanem Isten, aki ezt az egyszerű embert felhasználta. Még valamit el kell mondanom. Ma magammal hoztam a Life magazint is, és a Science magazint is magammal hoztam, egy egészen konkrét okból. Önök, tisztelt hölgyeim és uraim, itt láthatják ezt a fényfelhőt, amelyet az égbolton fenyképeztek le, amelyet Branham testvér 1962. december 22-én egy látomásban látott, és amely aztán 1963. február 28-án lejött. Itt a Life magazinban, ami az egyik legnagyobb heti lap, hasonlóan, mint nálunk a Stern vagy a Spiegel magazinunk. Ilyen a Life magazin az USA, az Egyesült Államokban, itt így áll. A High Cloud Ring of Mystery, egy magas felhő, rejtéles gyűrű. Dr. James McDonald és mások sem tudták megmagyarázni. Ott abban a természet feletti fényfelhőben történt, hogy Branham testvérnek azt lett mondva, térj vissza Jeffersonville-be, mert elérkezett a pecsétek megnyitásának ideje, a hét pecsétek megnyitásának ideje. Tisztelt hölgyeim és uraim, mi írtunk erről, van irodalom, nyugodtan elolvashatják, és azután lehetőségük van arra, hogy hevesen kritizáljanak, és kifogást emeljenek, de arra is, hogy teljes szívből higgyenek, és hálát adjanak Istennek, hogy ki mit tesz vele, az mindenki a saját döntésének marad. Én a magam részéről szeretnék tiszta lelkiismerettel találkozni veletek mindannyiótokkal az ítélet napján, és szeretném elmondani, hogy ezen a napon nem mullasztottam el kihasználni ezt a rövid időt arra, hogy röviden beszámoljak nektek, önöknek arról, amit Isten tett, és amit manapság is tovább tesz. Csak annyit lehet mondani, zsidókhoz írt levél 13.8. Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Nagyon szeretném megkérni önöket, hogy ne bántódjanak meg ennek az amerikai állampolgárnak az egyszerűségén. Ott nyáron mindenki fehér öltönyt viselt, ő is pontosan így tett, nem olyan konzervatív módon, mint mi. De nem a külsőség a fontos, hanem az, amit Isten ebbe az emberbe elhelyezett. Minden bizonnyal ő egy Isten által küldött ember volt, aki Isten ígeüzenetét közvetítette Isten népének ezekben a napokban. Aki Istenből van, az hallja Isten hangját, és mától kezdve önök is szent kötelezettséget vállalnak magukra, hogy kutassák az ígét, a Szentírást, és kérjék Istent arra, hogy nyissa meg az értelmüket, adjon ajándékba egyértelműséget, áldja meg önöket, és vonja be önöket az ő tervébe, a beteljesülésbe, amely most éppen zajlik. A gyülekezet elragadtatás előtt külön kell legyen választva, fel kell legyen készítve, és be kell legyen fejezve, hogy aztán, amikor az Úr eljön, átalakulhasson, és vele együtt beléphessünk a dicsőségbe. Hadd legyen, hogy ez a nap mindannyiunkban örökkévaló gyümölcsöt teremjen. Isten áldjon meg minket, hadd álljunk fel még imádkozni. Miközben lehajtjuk a fejünket, már most szeretnék kérni és kérdezni, hogy vannak-e közöttünk némelyek, akik valóban Istennek szeretnék szentelni életüket, akik egyszerűen megértették, hogy nem egy ember szólít hozzánk, hanem csak az íge közvetítése történik, és hogy az Úr az, aki ma szól hozzánk. Most álljunk az Úr elé, szenteljük magunkat oda neki, és kérjük őt, hogy legyen velünk. Uram Istenünk, teljes szívünkből és teljes lelkünkből köszönjük Te neked azt a nagy kiváltságot, hogy ezekben a napokban megismerhettünk Téged és a Te végzéseidet. Köszönjük, hogy közös részesedésünk lehet abban, ami most tőled indul ki. Köszönjük a Te drága és a Te szent ígédet. Köszönjük neked a Golgotán történt megváltást, az új, örök életet, amelyel kegyelemből megajándékoztál bennünket. Szeretet, Uram, könyörülj mindannyiunkon, és légy irgalmas hozzánk, adj nekünk teret a bűnbánatra és a megtérésre, hogy hozzád fordulhassunk, és Te senkit sem taszítasz ki vagy el, hanem mindannyiunkat befogadsz, elfogadsz, megbocsájtasz nekünk is, megáldasz minket. Szeretet, Uram, légy most is velünk, amikor ezt a filmet nézzük, szólj a szívünkhöz, és áldj meg minket a Jézus nevében. Amen.